Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Fennállva énekeljük a 66. Zsoltár első versét. Keressük ki a 66. Zsoltárt. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el helyünket, és a 164. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. 164. így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Thank you.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét Pál apostol Kolossé beliekhez írott levelének 3. részéből. Az igét leülve hallgassuk figyelemmel. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva, egy testben. És legyetek háládatosak, a Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok és cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem szívünkbe fogadói és megtartói legyünk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, koldusokként jöttünk ide eléd, hiszen koldoljuk mindazt, amiről olvastunk. A szeretetet, a jóságot, az alázatot, a türelmet. Nagyon-nagyon csekély mértékben bírunk ezekkel. Te látod mindannyiunknak a szívét, hogy tényleg micsoda szegénység, micsoda hián lét jellemez minket. De azért jöttünk ide hozzád, mert tudjuk, hogy a mi szegénységünk általad gazdagsággá változhat. Mert te meg tudod nekünk adni azt, ami nekünk nincs. Ezért kérünk, Urunk Istenünk, fordulj hozzánk. Állj meg kegyelmedből. Töltsd be azt az üres szívet, ami nekünk van önmagaddal. Küldd el a te lelkedet, ami vigasztalunkat, hogy a mi emberi gyengeségünk és gyarlóságunk erővé, és a te követéseddé változzon. Jézus Krisztus, ami megváltunk nevébe kérünk, hallgass meg minket. Amen. A prédikációra készülve énekeljük a 205. dicséretünk első, 8. és 9. versét. A 205. dicséret első, 8. és 9. versét. Thank you. Jöjj Szentlélek Isten, nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadjuk az élet kenyerét. Amen. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, amely írva található két helyen. Egyrészt a Máté evangélium a 6. részének 12. versében, másrészt a már előbb felolvasott igének a Kolossébeli levelek 3. részének egy versében a következőképpen. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy bele gondoltunk-e már a bibliaolvasásunk kapcsán, hogy mi az, amiben a legjobban kell követnünk Krisztus, mi az, amit nem lehet másképpen csinálni, csak úgy, ahogyan ő mondta. Mert ugye tudjuk, hogy Krisztus nem leszünk, itt a földön élünk, emberek vagyunk, nem leszünk soha-soha pontosan olyanok, mint ő. De érdekes módon van két dolog, amire nagyon határozottan is többször mondja, hogy úgy kell tennünk, ahogyan ő. Ugye nem nagy titkot árulok el, ezt olvastam föl. Ez az egyik, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan a Krisztus is megbocsátott, ahogyan én is. Hogy ez a mód, ahogyan megbocsátunk, az nem történhet másképpen, csak úgy, ahogyan a Krisztus tette. És a másik ilyen, amit ugyanígy aláhúz és hangsúlyoz, csak úgy lehet, ahogyan ő, ez a szeretet. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ez a két dolog az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet másképpen tenni, csak Krisztus ilyen. Hogyha nem tesszük, ha másképpen tesszük, akkor valami egészen más úton járunk. Igaz, persze, hogy nem vagyunk tökéletesek, és nem leszünk Krisztusok, de mégis itt nagyon hangsúlyos ez, hogy valami olyasmi jelenik meg az ő módjában, ahogyan ő ezeket teszi, amit nem lehet másképpen tenni. A szeretet és a megbocsátás. Olyan ez, mint egy kétszárnyú ablak lenne, amin keresztül bejön a fény az életünkben. És csak így, és csak ezen az ablakon jöhet be a fény. Különben nem vagyunk keresztjének. Sok mindent lehet ezerféleképpen csinálni, de ez a kettő hangsúlyozottan csak krisztusi módon történhet. És hát érezzük, hogy ez a kettő dolog bizony hát a legkínosabb. A szeretet és a bocsánat. Azt hiszem ez az, amiben nagyon-nagyon hiány is vagyunk a jónak, és nagyon nehezen tudjuk őket jól gyakorolni. Biztos sokszor gondolkodtunk már, hogy vajon Isten miért adta azt, hogy ő egy népet hívott el. Tehát, hogy nem egyessével kapcsolódunk mi hozzá, hanem így együtt vagyunk. Miért vagyunk mi voltak éppen itt? És nyilván már a mai korból is adódóan, meg a lelkünkből adódóan azt gondoljuk sokszor azért, mert jó itt lenni. Azért jövünk el, mert valami olyat kapunk itt, ami nekünk jó. És azt hiszem, ritkán gondolunk bele, hogy azért alapvetően Isten nem azért hív ide minket, mert nekünk jó. Persze, jó. Azért is jövünk ide, mert jó. Nagyon sok vallás van, ahol az Istenhez való kapcsolódás az valamiképpen egyéni. Tehát én hiszek Istenbe, és az egy mellékes dolog, hogy még mások is hisznek, és együtt vagyunk. A Krisztus követésében, a kereszténységben ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mi együtt hiszünk benne, és együtt követjük őt. És pedig nem azért, mert jobb együtt, mint külön, hanem azért, mert ezt a két ablakot csak így lehet kinyitni. A bűnbocsánat és a szeretet ablakát. Tehát, ha mi nem vagyunk együtt, hogyha mi nem együtt hiszünk, akkor szárba marad ez a két ablak, amin keresztül éppen Krisztus eljön ebbe a világba. Mert olvashatok otthon egyedül Bibliát, imádkozhatom egyedül. Sok mindent lehet egyedül a vallásos gyakorlatban tenni, de szeretni és megbocsátani egyedül nem lehet. Mert kell az a másik ember, aki látja az én esendőségemet, és kellek én, aki látom a másik ember esendőségét, és keletkezik egy híd, hogy meg tudok bocsátani, hogy ő is meg tud bocsátani. És ebben a bocsánatban beárad a fény ebbe a világba. Mert mindannyian botladozó emberek vagyunk, mert mindannyiunknak napról napra gyakorolni kell a megbocsátást. Nincs más út ezen a világon. Különben jól lennénk mi magunkban is. De miután sajnos mindannyian valamiképpen eltakarjuk a fényt, valamiképpen útjában állunk Krisztusnak, mert emberek vagyunk, ezért mindannyiunknak napról napra gyakorolnia kell a bűnbocsánatot. A másik emberrel kapcsolatban is, magunkkal kapcsolatban. Hányszor érezzük azt, hogy olyan nehéz a saját gyengeségeinket is elhordozni, meg a másikét is. Hogy miért pont így van, hogy miért vagyok ilyen, miért nem vagyok jobb. És a másik ember miért ilyen, miért nem jobb. Hogy miért olyan nehéz elhordozni, mint kereszt azt, hogy éppen így és éppen ilyen súrlódóan kell egymás mellett és sokszor magunk lelkével is élni. Hát ezért. Az Isten azért adta ezt így, mert különben nem tudnánk mi az, hogy bűnbocsánat. Nem tudnánk. Minden tökéletes lenne, mindenki ülne egy kényelmes, masszírozó székbe, ellene magában. De az Isten útja nem erről szól, hogy te érezd jól magad. Az Isten világossága nem azáltal jön ebbe a világba be, hogy valami jó érzet, valami boldogság érzet nő bennünk egyre jobban, hanem Isten világossága azáltal jön be ebbe a világba, hogy egyre jobban oda tudom adni magam. Hogy egyre jobban tere tudok engedni a fénynek. Hogy egyre jobban meg tudok bocsátani és el tudok engedni. Én nem ebben a gyülekezetben élem a mindennapjaimat, ezért nehéz volt, amikor gondolkodtam a készülés során, hogy ugye könnyű egy külső emberek mondani, hogy bocsássunk meg, hát bocsássanak meg nekem, mert ugye nem tudják, hogy én milyen vagyok. Sokkal nehezebb ott kimondani ezeket a szavakat, hogy mindenki ismeri a másikat. És azt mondja, bocsássatok meg azért, mert tudom, hogy én is eltakarom a fényt. Persze, napról napra. Tudom azt, hogy hányszor van, hogy otthon is a saját akaratomat akarom megvalósítani, és összezörrenünk. És nem a másik az első, hanem én magam vagyok az első. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ilyen vallomást tehetnénk most is itt egymásnak, hogy köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy elhordozol úgy, ahogy vagy. Köszönöm, hogy nem hányod a fejemre, hogy akadályozom a Krisztus fényét itt a közösségben. Mindannyian valahogy ebben a szorultságban élünk. Ez a szorultság jellemzi az emberi életünket, hogy bocsánatra szorulunk. Hogy oda kell menni a másikhoz napról napra. Hogy kevesek vagyunk. De még ez is kevés. Tehát nem csak erről szól ez, hogy a bűnbocsánat ennyire fontos, hanem a Biblia egy nagyon fontos fogalmat, az adósság fogalmát használja a bűnbocsánattal kapcsolatban. Egyrészt benne van ez a szorultság, tehát hogy mindenképpen úgy élünk, hogy egymásra szorulunk a szeretet és a bűnbocsánat gyakorlásában. Másrészt pedig van ez a nagyon fontos fogalom, hogy a bűnbocsánat olyan, mint az adósság elengedés. Ugye mindenki ismeri ezt a példabeszédet, Jézus nagyon ismert példázatát, hogy oda megy az egyik ember, aki óriási vagyonnal tartozott a királynak, elengedi, oda megy a szolgatársához, egy pici kis pénzzel tartozott, nem engedi el. És erre mondja Jézus, hogy nektek is ugyanígy meg kell egymásnak bocsátani, mert csak filérekkel tartoztuk egymásnak, az Úristennek pedig milliókkal. Tehát persze, hogy meg kell egymásnak bocsátani. Az adósság nagyon sokféleképpen előjön a Bibliában, hogy ez olyan, mint a bűnbocsánat. De gondolkodjunk egy kicsit mélyebben bele, hogy mennyire tényleg az emberi létnek egy alap felismerése ez, hogy adósok vagyunk. Ha bármi történik velem, ami nekem nem tetszik, akkor nagyon gyakran azt gondolom, hogy de hát ő tartozik nekem ezzel. Mondjuk bemegyek egy boltba, egyszerű dolog, akkor nyilván arra gondolok, hogy hát ő tartozik azzal, hogy normálisan beszéljen velem. Hát tartozik azzal, hiszen ő a boltos. És az egész életünk végig kíséri, az egész életünket végig kíséri ez a gondolat nagyon mélyen, hogy hát tartoznak nekem. Hiszen azért az, aki, és én azért vagyok, aki. Hogy jön ő ahhoz, hogy így beszéljen velem? Egy mély felismerés az életnek, hogy adósom a világ. És éppen ezért, ha valami jót tesznek, akkor azt azért nem elköszönet, hiszen ez a dolga tartozik. És fáj nekem azért, hogy még meg se köszöni, hiszen tartozna a köszönettel. Tehát ez egy nagyon nagy, és hát sajnos terhe az életnek, hogy ilyen adósság szemléletben gondolkodunk, és így figyelünk mindenkit. És ezért nem tudunk igazából megbocsátani. Mert a lelkünk mélyén mindig ott van ez a mérlek, hogy adósunk a világ. Tartozik nekem. És én is sokszor ezt érzem, hogy igen, én is adós vagyok, és tartozom. És ezt a mérleget egyszerűen nem tudjuk magunkból kivenni. Valahol nagyon mélyen belénk épült. Nekem jár. És ezért nem tudunk megbocsátani. Hiszen hiába erőltetem magamra, hogy de megbocsátok, persze, értem, végig gondolom, meg kell bocsátanom, mert az neki is jó, meg nekem is jó. De hiába bocsátok meg, a mérleg ott van. És tudom, hogy pontosan hány gram van a mérleg egyik serpenyőjén, és hány kiló a másik serpenyőjén. Mert méricskélek, mert a mérleg a lelkembe van építve. És amikor Krisztus azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, ezzel az adós szemlélettel, hogy engedjétek el, akkor ennek ez a lényege, hogy valahogy higgyétek el, hogy nem mérlegelvű a világ, vegyétek ki a mérleget a lelketek mélyéből. Nem mérlegeljetek. És ezt talán úgy tudjuk a legjobban elérni, ha végigvezetjük ezeket a járandóságokat. Hogy amikor én azt mondom, hogy de hát tartozik nekem. Mondjuk nekem azért járna a köszönet azért, amit tettem. Azért mégiscsak jár a köszönet. Akkor vajon mi van e mögött? Hogy minden egyes ilyen adósság mögé, ha visszamegyünk, hogy mi jár nekem, jár a jó érzés, jár a kedvesség, jár az ennivaló, jár a munka, jár, akkor végig oda jutunk, hogy ami e mögött mindig van, az az élet. Hogy azért nekem jár az élet. Jár. És micsoda abszurd dolog, hiszen az élet az, ami tényleg nem jár. Senkinek nem jár. Az élet az egy ajándék, egy csodálatos ajándék az Istentől. Nem egy járandóság, hanem egy kincs. Egy nagy ajándék ide helyezett ebbe a világba, és ezt lehet forgatni, kamatoztatni ezt a kincset. És hogyha így tudjuk fölfogni az életet, hogy ez egy kincs, és újra visszabontjuk ezeket az általunk járandóságnak gondolt érzéseket, akkor jutunk el oda, hogy nem jár semmi. Ajándék. Ajándék az élet, és ebből fölépítve minden, de minden ajándék. Az élet ajándék. És akkor az életem nem egy ilyen adósság elvű, egy mérleg, patika mérleges gondolkodásra fog épülni, hanem újra és újra ajándékokra. De sajnos, még akkor, hogyha erre is eljutunk, tehát azt mondjuk, hogy nem mérlegeljük a dolgokat, meg akkor is van egy nagyon nagy csapdája az embernek, egy furcsa csapdája, amit a bűnnel kapcsolatban meg tudunk tenni, és ez a csapda pedig a szégyen. Hogy amikor szégyeljük magunkat, amikor azt érezzük, hogy bűnösek vagyunk, igen, még megbocsátani se tudok, akkor úgy érez a mérleg nélküli beborított állapot ér el minket. Nem mérlegelek, nem teszem górcső alá a helyzet súlyát, hanem azt érzem, hogy én voltam az. A rosszat tettem. Lelkiismeret furdalásom van most, mi lesz? Ez egy ellenpontja pontosan annak, ami a bocsánat állapot, amikor nincs mérleg, megszűnik minden. Öröm van, ugyanilyen a szégyen. Csak egy negatív vetületében, hogy minden így beborít, és csak a rosszat érzem mérleg nélkül. Ez az a szégyenletes bűn, ami Ádám és Évával bejött, amikor ugye ettek abból a tiltó gyümölcsből, és egyszer csak szégyelték magukat, és nem tudták miért. Nem volt magyarázat, hanem egy ilyen általános nagy bűnburokba belekerültek. Pál apostol így mondja ezt, mert a bűn szolgái voltatok, és azt tettétek, amit szégyeltek. A Római Levél 6. részében van ez. Most pedig az Isten szolgái vagytok, és gyümölcsöt terem az életetek. Olyan, ez úgy lehet elképzelni ezt a szégyen állapotát, mint amikor egy fát így lekötöznek, és nem tud hajtani. És próbál mindenhol kijönni a gyökere meg az ága, de csak ilyen nagyon görcsösen és nagyon össze-vissza növöget jobbra-balra valami belőle. Így szorít le bennünket ez a, a szégyenérzet, amikor a bűnből ebben az irányban nem tudunk kijönni. Az Isten az ő kegyelmével, Krisztus megváltásának az erejével szeretne bennünket kihozni mindenhogyan. Akár a patika mérleges, akár a szégyenletes módján a bűn átka alól. És ezt úgy teszi, hogy egy egészen más szintre hozza föl ezt az egész gondolkodást. Ez a szint pedig a felelősség és a felelőtlenség. Tehát, hogy ne azt érezzem, hogy jaj, bűnös vagyok, jaj, bűnös, akkor mérlegeljünk, szégyeljük magunkat, hanem azt nézzem, erre hív bennünket, hogy felelős vagyok, tennem kell valamit, vagy nem vagyok felelős, nem az én dolgom. Elgondolkodtat, nem a legmélyebb érzéseinket és ösztöneinket mozgatja meg, hanem az értelmünket, és azt kérdezi, mit tehetsz, mit dolgot ebben a világban, merre kell menjél. Ne abba a zsákutcába menjél bele, hogy elkezded mérlegelni a dolgokat. Ne abba a zsákutcába menjél bele, hogy állandóan egy mérleg szerint méred adósság elven ezt a világot. De ne menj abba a zsákutcába se bele, hogy a szégyen beborít, és nem tudsz arróla kijönni, hanem járj egy fényes úton, a bűnbocsánat útján, ahol az Isten felszabadítja a lelkedet, és ezáltal a felelősség és a felelőtlenség gondolata mentén tudsz élni, járni. Nincs olyan emberi bűn, nincs olyan rossz dolog, ami ne lenne korrigálható, ami ne lenne kijavítható. Ennek a mély értelme, ennek a jézusi üzenetnek, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan a Krisztus is. Hiszen a Krisztus bocsánatának az a nagy csodája, hogy egyetem megtörténhetett. Hiszen hogy történhet az meg, hogy a világ összes bűnét valaki egyszer csak múltba és jövőbe összepakolja, és felteszi a keresztre, és azt mondja, hogy vége, nincs többé bűn, meghalt, és elvitte, és feláldozta. Ilyen nincs. És mégis van. Krisztus meghalt mindannyiunk bűnért, és akik még meg sem születtek azokért, és akik már rég meghaltak azokért. Egyszer csak lapozott egyet, és egy tiszta lappal kezdődött a világ. Tehát lehetséges valami, ami nem volt lehetséges. Ez a nagy csoda. És hogyha ezt felfogjuk, hogy igenis létezik ilyen, hogy az Isten eltörli a bűnt, hogy nem kell már sem érlegelni, se szégyenletesen élni, akkor ezt csak vehetünk egy nagy levegőt, és azt mondjuk, hogy mostantól kezdve csak az a kérdés, hogy felelős vagyok-e. Felelős vagyok? Akkor meg kell tennem. Mennem kell. Csinálnom kell. Az Isten nagyon nagy csodája az, hogy a bűnnek ebből a mélységéből ki tud minket hozni. Egyenes, világos útra állít. Engedi, hogy megbocsássunk. És engedi, hogy megértsük a bocsánatot. Amen. Válaszoljunk az igére a már megkezdett 205. dicséretünkkel, a 11., 12. és 13. versével. Urunk Istenünk, kimondhatatlan hála van a lelkünkben, szívünkben, azért, mert te megbocsátottad minden bűnünket. Nagyon sokszor nem fogjuk föl, hogy ez mit jelent. Hogy minden, de minden, amit tettünk, minden, amit gondoltunk, minden, amit mondtunk, a múlté lehet. És tényleg tiszta lappal kezdhetünk. Urunk, engedd, hogy érezzük ezt a nagy esélyt. És hogy adjunk másoknak is esélyt, hogy tiszta lappal kezdhessenek. Hogy megfogadjuk a te bocsánatodat, és másoknak is meg tudjunk bocsátani. Köszönjük, hogy előttünk jártál. Köszönjük, hogy a te mintád szerint gyakorolhatjuk a bocsánatot. Annyira szomjazza ez a világ a bocsánatot ismerő embereket. Kérjük, Urunk, hogy hadd tudjunk így hazamenni ezzel a fénnyel. Áld meg azt a családot, ahol élünk. Ahol bizony annyiszor összekoccanunk egymással. Ahol nem csak beszélni kell a bocsánatról, hanem sokszor keményen gyakorolni. Adj nekünk szabadságot, hogy el tudjuk engedni a járandóságokat. És így áld meg ezt a népet, a magyar népet. Áld meg a bocsánat lelkével. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Férfet így imádkozhatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a mennyben is. Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsássák tőlünk ezért. Miképpen mi is megbocsátunk ellenünk végezőknek. És ne jöjjünk el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, mindenek előtt szeretném megköszönni mindannyiuk nevében Fekete Ágnes nagy tiszteletű asszonynak, hogy elhozta hozzánk az igét, és szolgált közöttünk. Köszönjük szépen! Hirdettem, hogy ma délután 4 órától családi Isten tisztelet lesz itt a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A ránk következő héten a megszokottól eltérő rend lesz gyülekezetünkben. Az első 3 este április 28-ától 30-áig, tehát hétfőn, kedden, szerdán este 7:30 órai kezdettel lesz evangelizáció. Ígért hirdet Cselényi László tiszteletes úr. A témája, hogyan tapasztalhatom meg Jézus Krisztus hatalmát az életemben, Márk evangéliumából vett ige szakaszok alapján fog szólni hozzánk Isten igéje. Szerdán 9 órakor a nyugdíjas délelőttet megtartjuk. Csütörtökön, mivel áldozó csütörtök van, 10 órától Isten tisztelet lesz itt a templomunkban. A hétfő esti kurzus, a csütörtök esti biblióra és a péntek délutáni alkalmak, a konfirmációs óra, az ifjúsági óra és a biblia akkor is elmaradnak. Vasárnap május 4-én 10 órától lesz Isten tisztelet, ahol most külön nem lesz gyermekóra, mert ezen a vasárnapon a gyermekek itt fognak szolgálni közöttünk, hiszen anyák napja lesz. Szintén jövő vasárnap délután 4 órától lesz a gyülekezetünk szervezésében kórushangverseny az evangélikus templomban. A Török Bálinti Lendvai Károly férfi kórus fog énekelni, elsősorban egyházzenei műveket adnak elő. Ezután szeretett vendégségre fog sor kerülni az evangélikus templomban lévő nyugdíjas házban. A szeretett vendégséghez szabad hozzájárulni egy kis süteménnyel, aki megteheti. A hangversenyre is és az evangelizációs alkalmakra is szórólapok még vannak a kijáratnál, aki tud ismerősnek, szomszédnak vinni, azt kérjük, hogy vigye, és ilyen módon is terjessze alkalmainkat. Hirdetem, hogy gyülekezetünk csendes hete, július 7-től 13-áig lesz az Zemplénben található szép halmon. Jelentkezni a lelkész hivatalban, vagy Varga András presbiter testvérünknél lehet. A gyülekezet lelkészei a keresztkérdések kurzus hétvégén szolgálnak Balassagyarmaton, ezért nincsenek most itt közöttünk. Hirdetem tovább, hogy elkészültek a pünkösdi gyülekezeti hírlevelek. Köszönjük a közreműködőknek a sok-sok fáradozást. Kérjük a testvéreket, hogy azok, akik jelen vannak, keressék ki a sajátjukat, és ha tudják, akkor legyenek szívesek a környező utcákba is elvinni azoknak a testvéreknek, akik most nincsenek itt közöttünk. Köszönjük ezt a segítséget is. Kérem a presbiter testvéreket, hogy Isten tisztelet után rövid megbeszélésre maradjanak itt. Hirdetem, hogy a Vincenti Általános Iskolában Biblia kiállítás van. Bibliákat gyűjtött Fekete Ági vezetésével, vagy nem tudom, te voltál a szervezője, indításával. Tehát ez a kiállítás még a ránk következő 3 napon, tehát hétfő, kedd, szerdán megtekinthető. Végül szeretném hirdetni az adakozást. Egyrészt az adóbevallását készítő testvéreknek figyelmébe ajánlom azt, hogy lehetőség van az adónk 1%-át célzottan irányítani. 1%-ot adhatunk az egyházaknak, így a Magyarországi Református Egyháznak, itt a technikai száma 0066-os. A másik 1%-ra szeretném javasolni a gyülekezetünket támogató Proeklézsi Alapítványt, akinek az adószáma és az ezzel kapcsolatos információk a kijáratnál szintén szórólapon megtalálhatók. Az alakozással kapcsolatban még szeretném elmondani azt is, hogy amit a hírlevélben le is írtam, tehát majd el lehet olvasni, talán a legfontosabbat, amit kiemelnék belőle, az, hogy a gyülekezet fenntartásához állami és egyéb források tulajdonképpen nincsenek, illetve egészen pontosan úgy kell fogalmazni, hogy csak a hitoktatói munkához van valamennyi állami támogatás. Hál' Istennek gyönyörűen fejlődik a gyülekezetünk, nagyon sokat haladt az épület és szépült, de emellett a persejpénzek kicsit csökkentek. Ott tartunk, hogy pillanatnyilag az elmúlt években felhalmozott pénzeket kezdjük felélni, mert a gyülekezet adakozása, amiből a mindennapi életet tudjuk fedezni, az kevesebb, mint amennyiben a mindennapi élet kerül. Sajnos a nagyobb épület például a fűtésszámlában is meglátszik, hiszen a nagyobb épülethez több gázt fogyasztunk. Tehát kérem a testvéreket, hogy gondolják át, és amennyiben tehetik, járuljanak hozzá a gyülekezetünk épüléséhez. Köszönöm szépen!
Záró énekünk a 450. dicséret, mert valamennyi versét énekeljük el. A 450. énekünk úgy kezdődik, hogy drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben. A Krisztusé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.